Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világon minden lelki áldásával, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, folytatva Márk evangéliuma magyarázatát, megírva található a soron következő igerészben, az evangélium 8. fejezetének első 10 verseiben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság. Mivel azonban nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük még messziről is jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Mire azok ezt mondták? 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a 7 kenyeret, hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Azok pedig a sokaság elé tették azt. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek, és jól laktak. Azután a maradék darabokat is összeszedték 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, valamikor július folyamán magyaráztuk Márk evangéliuma folyamatos prédikálása során az 5000 ember megvendégelésének csodáját. Vannak olyan biblia tudósok, akik azt mondják, hogy a 4000 ember megvendégelésének a történeténél ugyanazt a csodát látjuk, igazából csak más optikából szemlélve, de ugyanarról a csodáról van szó. Ugyanakkor vannak olyan biblia tudósok, akik határozottan rámutatnak a 2 csoda közötti különbségre, és azt állítják, hogy ez 2 külön csoda, az 5000 ember megvendégelésének és a 4000 ember megvendégelésének a csodája. És nem csak azért, mert a számadatokban is van különbség, tehát itt 4000 ember megvendégeléséről van szó, ott 5000 ember megvendégeléséről olvashatunk, hanem például arról, hogy itt a tanítványoknak 5 kenyerük van, 7 kenyerük volt, vagy a maradék itt 7 teleposár, ott 12 teleposár. A különbség lényeg azonban nem ez, hiszen a számadatok leírása az lehet pontatlan a Bibliában, hiszen mindig az üzenet a lényeg, és nem a pontos rekonstruálása a csodának, hanem ami itt különbség az 5000 ember és a 4000 ember megvendégelése között, az valójában az a tény, hogy Jézus Krisztus itt továbbra is nem zsidó, hanem pogány vidéken jár, ahogy akkor a nem zsidókat nevezték. És tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban számos bibliai történetet olvastunk már folyamatában. Pogány asszony lányának a meggyógyítását, vagy egy héttel ezelőtt magyaráztuk a süketnéma ember meggyógyításának a történetét. Ez mind nem zsidó vidéken, pogány vidéken történt. És a 4000 ember megvendégelésének a története is ezeken a helyszíneken történik, tehát része egy sorozatnak, amelyen az evangélista nyomatékkal hangsúlyozza azt, hogy Isten Jézus Krisztusban közölt szeretete az egyetemes, minden embernek szól, kivétel nélkül, nem csak a zsidóknak, hanem a nem zsidóknak is. Kultúrától, nemtől, fajtól, kortól függetlenül mindenkié az evangélium, mindenkié az Isten megváltó szeretete. Hát bevezető után akkor figyeljünk a 4000 ember megvendégelésének a történetére, és most különösen azokat a specialitásokat szerettem volna kiemelni, amit nyáron az 5000 ember megvendégelésének csodája kapcsán nem tudtam elmondani. Az első fontos üzenet, hogy amikor Jézus rátekint a sokaságra, akik a pogány, nem zsidó vidéken is körülötte voltak már 3 napja, és látta, hogy mennyire nélkülöznek, mert nincs mit enniük, akkor megszánta őket. Ez az első üzenet, amit forgassunk a szívünkben, és soha ne felejtsünk el, hogy olyan Úrunk van, olyan, ami Úr Jézus Krisztusunk, aki megszán bennünket. Aki megszánja azt az emberlétet, amely olyan sokféle ínség között szenved. És ezeket az ínségeket lehetne sorolni, ahogy a mai igében számos utalást hallhattunk ezzel kapcsolatban. Például a testi ínség egyfajtája, és most itt konkrét testi ínségről van szó, az éhezés. Tudom, hogy a jóléti társadalomban pont az ellenkező a probléma, hogy sokat tudunk enni mértéktelenül, ezért a fő témánk a fogyókúra, de azért gondoljunk azokra ezen a világon, akiknek nem ilyen a helyzetük. Akik éheznek és szomjaznak testi értelemben. De természetesen gondoljunk magunkra is, mi nem éhezünk egyelőre, de számos testi ínség alatt gyötrődhetünk. Ezzel kapcsolatban említi az ige azt, hogy elfáradt a sokasság a 3 nap alatt, az éhségben elgyengült, nem lehet őket haza küldeni, hogy gondoskodjanak magukról, mert hazafelé menet kidőlnének az úton. Ez nagyon szíven érintett. Amikor a testi ínség úgy jelentkezik, és ez már a jóléti társadalomban is tapasztalható, hogy hát gürcölünk az életben, egy felpörgött, felgyorsult világban élünk, rengeteget kell dolgozni, ha van munkánk, alig van szabadidőnk, és bizony elfáradunk. Fogy a testi erő, és hogy telnek az évek, ezt különösképpen érezzük. Ez is a testi ínségnek egy fajtája. És ha éppen nem lehet pihenni és megállni az adott ponton, és sokszor nem lehet, akkor az ember azt érzi, hogy kidől. Hála Istennek, hogy az Úr gondoskodik, hogy azért minden napra megadja az erőt. Igen, éhezhetünk, igen, testileg elfáradhatunk, és ne felejtsük el, hogy Jézus körül azért voltak nagyon sokan, ezt mindig hangsúlyozza Márk evangélista, mert nagyon sok volt a beteg. A zsidók és a nem zsidók között is. Ez általánosan az emberlét nyomorúsága. Függetlenül attól, hogy ki melyik kultúrához tartozik, melyik vallási közösséghez, felekezethez, hisz vagy nem hisz. Sokan vagyunk betegek, vagy lehetünk betegek. És kérlek, hogy tedd ide most te, folytatva a sort, azokat a testi ínségeidet, amelyek éppen neked okoznak fájdalmat. Nem tudom, hogy testileg milyen állapotban ülsz itt. Ezt te tudod, de azokra mind gondol és utal az ige. Jézus megszánja azokat, akik testi ínségben vannak. És a testi ínségnek még egy fajtáját hadd emeljem ki, igazán elgondolkoztatott, hogy sokan voltak. Igen, sokan voltak Jézus körül. Ez elgondolkoztató, mert a nyugati társadalmakban ugyan fogyunk, de a föld problémája a túlnépesedés. 100 évvel ezelőtt 2,4 milliárdan voltunk, most több mint 8 milliárdan. 100 év alatt el fogja bírni mindezt a földteke? Milyen ínség, milyen nyomorúság következik majd ebből? És folytatva a gondolatsort, a testi ínséggel mindig együtt jár a lelki ínség. A kettőt nem lehet egymással szemben kijátszani, most lelki ínségről nem beszél direkt módon az ige, de indirekt módon igen. Hiszen a Biblia embertan azt tanítja, hogyha szenved a test, akkor vele együtt szenved a lélek, és hogyha szenved a lélek, akkor bele sajdul, és bele betegszik a test. És a lelki ínség az azért bonyolultabb, mert a testi ínséget az valamilyen módon meg lehet határozni. Ma a modern korban valamennyire pontosan diagnosztizálni lehet a betegséget, de a lelki ínséggel nem így van. A lelki ínséget azt nem lehet pontosan diagnosztizálni. Nincs olyan műszerünk, amivel ezt pontosan meg lehetne határozni. Olyan bonyolult az ember, olyan sokféle lelki problémát, bajt, krízist, lelki betegséget hordozunk. A pszichológia tudománya csak egy nagyon szűk szeletére tud ennek rávilágítani. Talán az igaz művészetek hivatottak arra, hogy az ember lelki állapotát, az emberlét, lelki ínségét, mint egy kiáltásként egészen őszintén visszaadják, leírják, megénekeljék a versekben, költeményekben, zenében, művészeti alkotásokban, filmalkotásokban, és lehetne sorolni. Testi ínségek, lelki ínségek, és hadd tegyem még ide azt a fajta ínséget, amit én közösségi ínségnek nevezek, vagy közéleti ínségnek, de igazából nem találtam rá a pontos kifejezést. Mert hát itt felvetődik egy kérdés a tanítványok ajkáról, hogy hát ki fog ezeknek itt enni adni a pusztában? Ki fogja ezt a sok embert jól lakatni a pusztában? És hát tovább gondoltam ezt a kérdést. Mert ebben a kérdésben ott van az, hogy én magam is tapasztalom, az ember egyre inkább kielégíthetetlen, testileg, lelkileg, hitbelileg, olyan magasak az elvárások, annyifélék vagyunk, jöhet itt bárki, bármilyen meglátással, bármiféle elképzeléssel, bármiféle csapat, kielégíthetetlen. A ma embere különösképpen testi, lelki, hitbeli értelemben annyiféle szellemi irányzat, ki fogja ezeket jól lakatni, itt a pusztában, miközben az életünk Isten nélkül egy pusztaság. Kielégíthetetlenek vagyunk, ugyanakkor telhetetlenek vagyunk, ezt is mondjuk meg őszintén, sőt, tovább fokozom, tehetetlenek vagyunk, lehetetlen állapotban van az életünk sok tekintetben, az igazi nagy problémák előtt tehetetlenül állunk, visszhangzik bennem a kérdés, hát hogyan lesz megoldás? Ki fogja ezeket az embereket jól lakatni testileg, lelkileg, egyéni, közösségi értelemben? Hol van? Kinél van az igazi megoldás? Hát nem érzed a tehetetlenséget? Akár a saját köreidben, akár a közéletben, akár világméretekben, főként, hogy Isten nélkül próbálunk boldogulni, hát miféle nyomorúság ez, miféle inség ez, amely mögött ott van természetesen az emberi önzés, most nem akarom ezt szó szerint értelmezni, hogy a Földnek a 8 milliárd emberét méltó módon jól lakatni, és ez csak a szó szerinti értelmezése ennek a problémának, mert sokkal többről van szó, de megfogalmazhatnám ezt modern módon, ahogy Einstein mondja, aki így fogalmazott, hogy nagyon, nagyon félek attól a kortól, amikor az emberi technológia úrrá lesz az emberi közösségen, a személyes kapcsolatokon, és attól kezdve kialakul egy idióta nemzedék. És akkor megretten a szívem, ki fog ezeket táplálni a pusztában? Ki fogja ezeket jól lakatni a pusztában? És de jó hallani diagnózis után, amit nekem is azért elég rettenetes volt végig gondolni, hogy nekünk olyan urunk van, aki erről tud. Aki tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk, és aki ott akkor szánakozással tekintett erre a 4000 emberre, a sokaságra, szánakozással tekint ránk is, szánakozással tekint az emberlét minden inségére, minden nyomorúságára, minden telhetetlenségére és tehetetlenségére, a testi, lelki, közösségi, közéleti inségekre egyaránt. És akkor csodálkozunk el ezen az isteni szereteten, hogy Jézus megszán bennünket, Jézusban az Isten szeretete megszán bennünket, és itt tartsunk önvizsgálatot, hogy annak ellenére teszi ezt. Magamról is beszélek, hogy olyan kicsi a mi hitünk. Hogy sokszor olyan hitetlenek vagyunk, hogy igazából nem bízunk az Úrban. Hogy igazából nem számolunk vele. Hogy igazából mi szeretnénk minden problémánkat magunk megoldani. Hát itt vannak a tanítványok. Jézus mondja, hogy adjatok nekik enni. Hát ki tud jól lakatni ennyi embert a pusztában? Ki az a valaki, aki jól tud lakatni ennyi embert a pusztában? Kérdezik ezt azok a tanítványok, hát ti és már másfél éve hallgatjátok sokan a Márk evangélium magyarázatát, kérdezik ezt azok a tanítványok, akik folyamatosan Jézus Krisztus közelében lehettek, az Isten fia közelében, tapasztalták az Isten fiának a hatalmát, erejét, csodáit, azt, hogy betegeket gyógyít meg, azt, hogy ő az elemek, a természeti világ ura is, hogy még a vízen is képes volt járni, hogy megvendégelte az 5000 embert, hogy megszaporította a kenyeret, mindezt látták, mindebből részesültek, és ennek ellenére továbbra is vakok és hitetlenek, döbbenetes. Pedig milyen bizonyságát kapták Jézus hatalmának, ez is jelzi azt, hogy önmagában a csoda, a látványos csoda, és Jézus tudta ezt, önmagában nem segít hitre. De a tanítványok hitetlensége mellett Azért ott van a sokaság hitetlensége is. Akár zsidó, akár nem zsidó pogány területen, hát miért gyűltek Jézus köré? Hát Urunk, adj nekünk kenyeret. Oldd meg a mindennapi életünk problémáját, az egzisztenciális kérdéseinket. Uram, a bajainkat, gyógyíts meg a betegségeinkből, most azonnal, és hogyha nem teszed, akkor mindjárt elkezdünk perlekedni, vagy kételkedni. A sokaság is hallott a csodadoktor Jézushoz, és ment Jézus közelébe, most tedd és azonnal, és csak e világi megoldást várt Jézustól, az élő Istentől. Félre ne értsétek, nagyon fontos az e világi megoldás. Hát Isten e világi megoldásokkal is megajándékoz bennünket, és a hívő embernek ez boldog tapasztalata. De hát lássuk már be, a csak e világi megoldás az ideig való, a meggyógyulunk, a halálra gyógyulunk meg. A csak e világi megoldás az nem elég, sokkal több kell, az örök élet bizonyossága, amely felvértezi ezt a földi életet. Hitetlenek voltak, kisítőek voltak a tanítványok is, és hitetlenek, kisítőek voltak a sokaság tagjai is. És én? És ti? Mi? Akik itt ülünk? Mondom, engem is kérdez Isten igéje. Sokszor én is megdöbbenek egy-egy próbatétel idején, hogy amikor nagyon elfáradtam, hogy Istenem, könyörülj, hát jaj, de gyenge az én hitem. No, és itt jön az evangélium. Hogy Jézus annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, annak ellenére nem csak megszán bennünket, hanem a segítségünkre siet, és mint ebben a történetben nem csak megszán, mert az önmagában nem elég, hanem hatalmasan cselekszik Isteni hatalmát, itt is megmutatja a testi-lelki közösségi ínségben szenvedő emberléten rajtunk. Hát itt látszik, hogy a hit az mindig következmény. A hit az egy áldott ajándék. De minden, amit kapunk, Isten cselekvése, az megelőzi a hitet. Ingyen kegyelemből van. És ha van még 5 perc türelmetek, akkor ez a hatalmas Úr, Jézus Krisztus, hogyan cselekszik, nem csak megszáll, hanem hogyan cselekszik, értünk, méltatlanokért. De ezt vegyük tényleg csak sorra, és ilyen tőmondatokban teszem ezt, odahaza gondoljátok végig, megyek az evangélium leírása szerint. Hogyan cselekszik a hatalmas Úr? Oda hívta magához a tanítványait. Hív bennünket. Meghív bennünket. A vele való közösségre. Most is ebben az órában azért hangzik ez az igehirdetés, mert az ő hívó szava szól felénk. Meghív bennünket, és megkérdez bennünket. Hány kenyeretek van? Nem a bajra kérdez rá. Először semmiképp sem. Hány kenyeretek van? Mit van? Nem azt kérdezi, hogy mit nincs, hanem hogy mit van. Hogy azt vedd észre, azt a keveset vagy sokat, szit kérdés az értékelése, amit van. És utána megnyugtatja a sokaságot, üljetek le szép rendben, rendeződjetek, nyugodjatok meg, telepedjetek le a zöld füre. Értitek ebben a pörgésben? Egy picit lenyugodni. Az Isten házában ez egy áldott lehetőség, mert nem is tudsz figyelni a prédikációra, én sem tudok mindig, de lenyugodni, megpihenni. És mivel Jézus a kezdeményező, átélni azt a csodát, hogy befogadó lehetek. Befogadó lehetek, és nem akárki felé, hanem a hatalmas Úr ajándékozó szeretete felé lehetek befogadó. Meghív, megkérdez, mit van, megnyugtat, hogy légy befogadó, és elkéri azt, amit van. Átveszi. Vette a kenyeret. Add oda azt, amit van, azt a keveset, Jézus kezébe, és az ott elkezd áldottan több lenni. Átveszi a kenyeret, vette a kenyeret, és hálát adni tanít, vette a kenyeret, és hálákat adott, amikor vette a kenyeret. Kedves testvéreim, hálát adni tanít. Ez mindennek a kiindulása. Minden reggel úgy felkelni, úgy elindulni, bármilyen helyzetben vagy. Uram, köszönöm, hogy élek, köszönöm, hogy elkészítetted a mai nap feladatait, köszönöm, hogy adsz hozzá erőt, szeretetet, türelmet, vezetést, adj hozzá. A hálaadás alaphangja, nem mindegy, hogy hogy indulsz el. Vette a kenyeret, átveszi a tanítványoktól, hálátod, hálaadásra tanít, és megtörte a kenyeret. Felismeritek benne, ugye, az úrvacsora motivumait, a 4000 ember megvendégelésének a sajátossága azon túl, hogy pogány környezetben hangzik el, hogy úrvacsorai jellege van, vette, hálát adott és megtörte. Na itt álljunk meg egy pillanatra, ez nehéz leszke lesz. Mert most ránk vonatkoztatva értelmezzük az igét. Megtör bennünket. Igen, úgy tesz bennünket hívővé, hogy megtör bennünket. Ami önző, hatalmas, nagy, egoista, önhit énünket. Megtöri érettünk. Mert higgyétek el, csak a megtört ember az, aki eljuthat odáig, hogy mindent egyedül csak az élő Istentől vár. És ez a hit alapja. És miután megtörte a kenyeret, akkor utána megtörve a mi életünket, felemel ebből az állapotból, nem vagy ebben az állapotban, mert a megtört kenyeret a tanítványainak adta, hogy adják tovább a többieknek. Nem ők ettek először, hanem továbbadtak, és ők csak utána részesültek a kenyerekből. Vagyis, hogy bevon bennünket az ő szolgálatába, és ez már az értelmes élet, a tartalmas élet, a szolgáló élet, az Isten dicsérő életnek a jele, amely a felemeltetésnek a boldog, látható záloga. Kedves testvéreim! Milyen ínségben vagyunk. Jézus megszám bennünket. Annak ellenére, hogy kicsi a mi hitünk. De nem csak megszám bennünket, hanem hatalmasan cselekszik érettünk. Úgy, ahogy ezt ebben a gyönyörű történetben felsoroltam nektek. És akkor összefoglalva ez az utolsó mondat. Ő nem csak vette a kenyeret, hálát adva megtörte és a tanítványainak adta. Jelezve azt, hogy bennünket hív, megkérdezi, hogy mink van, megnyugtat bennünket, hálaadásra tanít, átveszi azt a keveset, ami a miénk, hogy az több legyen, hanem ő maga felment a keresztfára, és önmaga teste töretett meg. Hát ez a keresztény üzenet szíve. Isten a Golgotai kereszten mutatta meg a szeretetét, és ez a 21. századi ember számára felfoghatatlan, hogy ő maga megtörettetést vállalta miattunk, érettünk, helyettünk. Ezzel a határtalan isteni szeretettel nem vitatkozott ott a kereszten, mindent átadott, nem bizonyította a maga igazát, imádkozott az ellenségeiért is, és Isten bizonyította meg az ő igazát, az isteni szeretet igazságát azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból, és ezáltal adja nekünk ez a határtalan isteni szeretet, a pusztai vándorlásunk során az egyetlen mennyei megelégítetést, testileg, lelkileg, egyéni és közösségi értelemben egyaránt, a pusztában és a pusztán túl is, akár úgy is, hogy általunk ezeket a stációkat végigjárjuk, akkor kivirágozhat a pusztaság. Én ismerek olyan embereket, akik bizonyos egészségügyi okok miatt nem ehetnek kenyeret, szénhidrátot, sok minden más sem. Elmondják, hogy hú, körülöttük milyen nagy étkezések vannak folyamatosan, mert mindenki eszik és így boldogan élvezi az életet. De nem boldogtalanabbak másoknál. Kedves testvéreim, akinek adatott Jézus Krisztusban, az ő megtört teste és kiontatott vére által, feltámadott szeretetének hatalom által az élet kenyere, az megtapasztalta, hogy van a pusztaságból kiút, és jól lehet tartani a sokaságot, de csak Isten szeretete által, Isten nélkül viszont nincs sem segítség, sem üdvösség. Tapasztaljuk meg ennek a hatalmas Istennek a cselekvését, minden ünségünk közepette, és ez növelje a mi hitünket, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem legyünk hívők, úgy legyen. Amen. Imádkozzunk testvérek! Élő Istenünk, minden ínségünkből, kis hitűségünkből hozzád kiáltunk, és köszönjük, hogy te nem csak megszánsz bennünket, hanem megváltó szereteteddel hatalmasan cselekedtél, és most is igéd és lelked által cselekszel érettünk. Köszönjük, hogy a puszta kivirágozhat, és köszönjük, hogy a pusztaságon túl oda át is te vársz bennünket. Tégy bennünket a te engedelmes eszközeiddé. Így könyörgünk egymásért. Növeld a mi hitünket, hogy hatalmas, szerető, üdvözítő cselekedeteid részesei lehessünk, és továbbadhassuk azt. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk.